1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Katolikus Karitász által szervezett Tartós Szeretet elnevezésű nagybőti tartós élelmiszergyűjtés eredményeként közel 100 tonna élelmiszer gyűlt össze. Az adományokkal több mint 10 000 nélkülöző család készülhet fel könnyebben a húsét ünnepekre. A Karitász kiemelt figyelmet fordít a családok, idősek, betegek, fogyatékkal élők katasztrófák áldozatainak megsegítésére. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyaláson egyeztettek a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Programról és a helyi magyar intézményhálózat fejlesztéséről. Pásztor Bálint köszönetét fejezte ki a következetes nemzetpolitikai intézkedésekért. Döntés született arról, hogy a jövőben minden faluban lesz palack visszaváltó automata is, a bankjegykiadók mellett, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely azt is elmondta, január 1-től az 1500 főnél kisebb településekre kiterjesztik a falugondnoki szolgálatokat, ahol lesz igény, átadják az állami tulajdonban lévő épületeket. A falusi önkormányzati hivatali dolgozók bérét is emelik, két ütemben 15-15%-kal. Az árrésstop hatására március 13-a óta 894 élelmiszer lett olcsóbb, ismertette a tárcavezető. Beszélt arról, hogy idén az infláció letörése a kormány legfontosabb feladata, első olvasatban pedig már tárgyalták a jövő évi költségvetést. Jövő héten kezdődik a véleménynyilvánító szavazás Ukrajna uniós csatlakozásáról, hangzott el a Kormányinfón. A kabinet a magyar érdekekkel ellentétesnek tartja ezt. Beszélt arról, hogy a szerdai ülésen külpolitikai kitekintésre is sor került, a kormány elkötelezett a béke ügyében, az amerikai törekvések továbbra is támogatandóak, az uniónak pedig elemi érdeke, hogy a háború véget érjen, taglalta. Szóba került, hogy több száz ember tüntet, de egy híd lezárása Budapesten több százezer ember életét nehezíti meg. Ez aránytalan sérelme a közlekedőknek. A Pride tüntetőknek erre szerinte nincs joguk, a kúria döntésére várnak. A következő 4 évben 4000 milliárd forint maradt pluszban a magyar családoknál, mondta el a családokért felelős államtitkár. Kondzs Zsófia hangsúlyozta, Európa legnagyobb adócsökkentési programját szeretnék megvalósítani. A családbarát fordulat 2010-ben kezdődött, és ma már több mint 30 féle intézkedés érhető el a magyar családok számára. Nemzetközi mércével mérve is szokatlan méretű túlterheléses támadás érte az OTP Bank digitális ügyfélkiszolgálási felületeit. Ezeket átmenetileg nem lehetett használni, illetve a kártyás fizetés is akadozott, tájékoztatott a pénzintézet. A 4G magyar telekommunikációs vállalat mintegy 2800 kilométernyi optikai kábellel köti össze Európát és Egyiptomot a tenger alatt, így biztosítva a nagysebességű internetkapcsolatot, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Kairóban. Szijjártó Péter beszédet mondott a Magyar-Egyiptomi Üzleti Fórum megnyitóján. Abszurd helyzet állt elő már a világban, ugyanis míg Magyarország és Egyiptom együtt küzd az európai békért és az illegális migráció megállításáért, addig Brüsszel felelőtlen politikát folytat és súlyosabbnál súlyosabb hibákat vét, közölte a miniszter. Szijjártó Péter egyiptomi kollégájával is tárgyalt. Háláját fejezte ki a terrorcsoportokkal, az embercsempész hálózatokkal, a szélsőséges ideológiákkal szembeni határozott fellépésért, valamint azért is, hogy nem engedik át az illegális bevándorlók tömegeit Európa felé. Felszólítjuk az európai intézményeket, hogy adják oda Egyiptomnak a megígért 4 milliárd eurónyi támogatást késlekedés nélkül, és ne támasszanak amúgy is már szavatosságukat vesztett politikai, ideológiai, mesterséges feltételeket a kifizetésekhez, mondta. Emellett köszönetet mondott Kairónak azért is, hogy a harcok kirobbanását követően segítséget nyújtott a gázai övezetben élő magyarok kimenekítésében, valamint a Hamász terrorszervezet túszainak kiszabadítása érdekében végzett munkáért. Nincs újabb megbetegedés, tovább folytatódik a védekezés a ragadó száj és körönfájás vírussal szemben, hangsúlyozta az agrárminiszter az állategészségügyi operatív törzsülését követően. Nagy István azt mondta, változatlanul 4 telep érintett a betegségben, amelyeken tovább zajlanak a mentesítési és fertőtlenítési munkák. Bővült a falusi kocsmák támogatását célzó pályázat kedvezményezetti köre, jelentette be a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos a Facebook oldalán. Azok jelentkezhetnek, amelyek 1000 fő alatti településen működnek, és április 9-én rendelkeztek működési engedéllyel, ismertette Gyopáros Alpár. Végül az időjárásról. Az ország északi-északkeleti felé nagy területen marad majd erősen felhős vagy borult az ég, gyenge esőre, záporra lehet számítani, másutt a fátyol felhők mellett több órára kisüt a nap, ismét sokfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 12-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A nap verse.
Mezei Katalin, növények nevére. Egyetemes szeretnék lenni, mint a petrezselyem, és változatos, mint a paprika, messze fénylő, mint a paradicsom, és rejtőzködő, miként az eper. Téveszthetetlen, mint a zöld kapor, és közhasznú, mint a levendula. Gazdag szeretnék lenni, mint a szőlő, és igényes, akár a sárga dinnye. Burjánzó szeretnék lenni, mint a borsfű, láthatatlan, mint a sárga répa, olyan kitartó, mint a vörös hagyma, s elpusztíthatatlan, mint a bocca.
Mezei Katalin Növények nevére című versét Jakó Beáta előadásában hallották. Mezei Katalin 1943-ban született. Felsőfokú tanulmányait az LTBTK Magyar Népművelés szakán végezte 61 és 67 között. Férje Olá János József Attila díjas költő, műfordító, író. Fia Lackfi János költő. Mezei Katalinnak 63 óta jelennek megírásai. 64 és 66 között általános iskolai tanárként dolgozott Tatabányán. Ennek az élményeit írta meg a Zöld Vadon című elbeszélés kötetében. A Kilencek költőcsoport tagjaként szerepelt, a Nagy László előszavával megjelent legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában. Irodalomszervezői munkássága is jelentős, kezdeményezte az írók szakszervezete létrehozását. 87 és 2008 között a szervezet titkára volt. 1989 óta részt vesz a Sárváron évente megrendezett, immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. Mezei Katalint 2015-ben Kossuth díjjal tüntették ki.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban. Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1897. április 3-án hunyt el Bécsben Johannes Brahms, német zeneszerző, akit közeli kapcsolatok fűzték az akkori magyar zenei élethez. Brahms az egyike volt a legfelkészültebb zeneszerzőknek, ismerője az európai zenetörténetnek. Kötelességének tekintette, hogy ápolja és gazdagítsa a korábbi évszázadok zenei értékeit, így tiltakozva féltudásúnak és könnyelműnek tűnő kora ellen. Stílusának ez a hozzáállás az alapja. Szimfóniáit, versenyműveit ugyanakkor együttese írta, mint a Beethovené vagy a korai romantikusoké. Nem engedett a Berlioz, Liszt és Wagner féle óriás zenekar csábításának, mivel úgy gondolta, hogy az új hangszínek hajszolása a szerkezet rovására megy. Dalaiban, kamarazenéjében és zongoraműveiben következetesen alkalmazta a hagyományos műfajokat és szerkesztésmódokat. Ötleteinek teljes kiaknázásában úgy szintén Beethovent követte. Kerülte a kompozíció szerkezetében nem illő lényegtelen részeket, az üres járatokat. A határozottan körvonalazott, énekelhető melódiából indult ki, melyet szembeállított a Wagneri végtelen dallammal. Míves ellenpontozásával a napjainkban is jól ismert akkord kíséretes dalolás szűkösségét haladta túl. Kórusműveiben nem csak Bachot, hanem a kevésbé ismert német muzsikusokat, például a 17. századi Heinrich Schütz-t idézte meg. Az F-moll zongora ötösse sokan Brahms kamarazenéjének koronájaként tekintenek. Brahms 1862-ben 29 évesen kezdett dolgozni a zongora ötös zenei anyagán, amely kalandos úton nyerte el végleges alakját. A zeneszerző eredetileg egy vonós ötös tervezett, azt két zongorás szonátával alakította, míg végül megtalálta a zongora ötös formát. A különböző változatok kidolgozásában Joachim József, Clara Schumann és a karmester Hermann Lévi is támogatta Brahmsot. A mű születése szép példája annak, hogy a német zeneszerző életében milyen fontos szerepet játszott a közvetlen, őt körülvevő baráti és zenei közeg, amely végigkísérte az alkotási folyamatot. Amikor Brahms 1865. novemberére elkészült a véglegesnek szent változattal, Lévi elragadtatásának adott hangot. Olyan szép, hogy ezt nem lehet szavakba önteni, fogalmazott a műről, és úgy vélte, aki korábbi formáiban nem ismerte a darabot, az soha nem hinné el, hogy eredetileg nem erre a formációra született. A zongora és a vonósok hangszínének kontrasztjai mélységesen gazdag zenei szövetet alkotnak. Hallgassuk most meg Brahms F-moll zongora ötösének első tételét, Schiff András és a Takács Kvartett előadásában. Thank you.
Elhangzott Johannes Brahms F. moll zongora ötösének első tétele, Schiff András és a Takács Kvartett előadásában. Műsorunk folytatásában az A moll vonós négyes lassú tételét mutatjuk be. Az Andante moderátó tétel, vívódó, boldogtalan muzsika, amelynek minden szólama önálló életet él, és nem riad vissza néhány különös súrlódástól, egy-egy váratlan hangnemi kitérés fájdalmasan elütő színétől sem. A dallamvívő hangszer itt is az első hegedű, de ez a dallam csak úgy teljes, ha alatta ott törvénylik a brácsa és a gordonka őrlő, tépelődő nyolcadmozgása, és a második hegedű olykor együttérző, olykor ellentmondó motivikája. A hallgató ebben a kietlen reménytelenségben, a boldogságnak ebben a kötfátyolos álomképében a legszomorúbb Brahms dalok, a legpoétikusabb zongora intermezzók hangjára ismerhet. Hallgassuk most meg az A moll vonós négyes második tételét a Takács Kvartett előadásában.
Thank you.
Elhangzott Johannes Brahms ámorvonós négyesének második tétele a Takács Kvartett előadásában. Brahms már korán a szívébe zárta a magyar cigányzenét. Egész életében szerette ezt a gazdagon díszített, virtuóz és tüzes stílust, mely Európa szerte népszerű volt a 19. században. Fiatal tizenévesként ismerkedett meg vele, amikor Reményi Edével, a híres magyar hegedűssel turnézott, zongora kíséreteket improvizálva Reményi cigány fantáziáihoz. Robert és Clara Schumann gyermekeit, mint egyikük később leírta, szívesen szórakoztatta csodálatos, melankolikus magyar dallamokkal. Brahmsra mélyen hatott ez a zene, amely jótékonyan ellensúlyozta műveinek gyakran sötét és tragikus hangulatát. A magyar cigányzene nyomai megtalálhatók olyan nagyszabású kompozíciókban, mint a G-moll zongora négyes, a hegedű verseny vagy a kettős verseny, hogy csak néhány példát említsünk. Valamennyi említett mű fináléjában a magyar cigányos stílus oldja fel a korábbi tételek feszültségeit. A magyar táncokban Brahms önmagukban és önmagukért használta fel a cigányzenét. Ritkán engedte meg magának, hogy annyira fellazítson, mint ezekben az eredetileg zongora négykezesként komponált művekben. Ezt a zenét hallgatva könnyű magunk elé képzelni Brahmsot, az öregedő aglegényt, ahogy Jens Wefford ábrázolta 1997-es életrajzában. Órákig tudott üldögélni a Café Csárda fái alatt a Práterben, korsósörök mellett, hallgatva a cigánybandákat, akik mindig különös tűzzel játszottak, ha látták, hogy ott van a Herr professzor. Befejezésül hallgassuk meg Johannes Brahms 4., 5., 6. és 7. magyar táncát a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában. Elhangzott Johannes Brahms 4., 5., 6. és 7. magyar tánca a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!